13. fejezet. Johann lépett be Bólyai János szobájába. Johann a tiszti szolgája. A nyurga lengyel fiú megáll az ajtóban, hosszú X lábát, amennyire tőle kitellett, próbálta feszes állásba húzni, de elég sikertelenül. Ellenben nagy, vizes szeme tele volt derűvel, és kezében ibolya csokrot tartott. Bólyai János fölnézett rá a saktábláról, de nem szólott semmit. Johann pedig állott továbbra, várva az ura szólítását. Bólyai János sakkozik tovább, szigorú arccal, önmagával, egyedül. Johann? Kiáltja hirtelen. Parancsára, kapitány úr! A tiszti szolga odalép az asztalhoz, kezébe tartja az ibolya csokrot. Bólyai meglátja, kérdően néz rá, alig észrevehetően mosolyog. Há, miért nem viszed a lányoknak? Szól Bólyai némi derűvel. Kapitány úrnak is kell, ide a szobába, jó szaga van, feleli a fiú, és nagyot szippant az ibolya csokorból. Bólyai átveszi az ibolya csokrot, apró, sötét kék ibolyák, tavasz van. Nézi szirmukat, eszébe jut, hogy a Domáldi réten is mennyi ibolya volt. De azok mások, nagyobbak, illatuk is más. Sok ibolya van, a vársánc mind tele ibolyával. Vízbe teszi az ibolyát Bólyai János, és tovább sakkozik. Ide néz, Johann, mondja hirtelen. Parancsára, kapitány úr! Te most hogyan lépnél? Mutat a saktáblára. Johann nézi a figurákat, kidüllett szemmel spekulál, ért a sakhoz, de nem ahhoz, amit a kapitány úr játszik. Az sok neki. Parancsára, nem tudnék lépni.
Így ne!
Kiáltja Bólyai lelkesen. Feláll, nyújtózkodik, az ablakhoz lép. Igen. Tavasz van. Már zsendül a fű a vársáncokon. A távolban világos kék szoknya, lippen, gúnyosan ellentétül a zord várbástyáknak, kacagó vidámsággal. Tavasz van, egy esztendő megint elmúlt itt Lembergben is. Csak jönnek a tavaszok, és még mindig. Először Temesvár. 20 esztendős fiatalságának mély tüzes hegykeségével állott meg a bástyafokon. Ősz volt akkor, már sárgoltak a falevelek, de benne tavasz volt. Az nyílott, lombosodott, szemén még borotva sem járt arcának simáján. Most meg tavasz van. És hogy benne melyik évszak háborog, már nem is tudja. Miért? Hiába kérdezi akárki, még apjának sem tudná elmondani, magának sem. Betegtán. Az ezredorvos azt mondja, hipochondriája van, és ajánl orvosságul sok szórakozást, muzsikát, vidám lányokkal, lengyelkeringőt, italt jócskán. Néha, de ő tudja, hogy mindez nem ér semmit. Tavasz. Víglányok. Fölbukkannak most emlékezetében sorok. Temesvár, Melanie, a hatalmas, szürke szemű fiatalasszony, izmos karjának bősz ölelés elől milyen fanyar keftelenséggel húzódott el. Arad, Fanni, a kis fekete lány, füle körül kígyózó ében fürtjeivel, és micsoda érett szöllézű csókkal. Párbajozott is érte. Egy fiatal földbirtokossal megölte. Egyetlen vágással. Nagy várat. Román leány volt. Sötétvörös hajjal, parfümje, szeme csak úgy égett föl maga körül mindent. És ő egy napon kilökte szobájából. Csókok és párbajok, vér, és parfüm, zengő hegedű szó, karcsattogtatás, hajrás, földgyúlások, hogy utána uncá ízzel bűnbánóan boruljon le éjszakai csendjébe, igazi szerelem jeges és mégis forró lába elé. A parallellák elé, a párhuzamosok, a parallellák, parallellák. Mit parancsol, ebédre, kapitány úr? Szólal meg hirtelen Johann. Bólyai János megfordul, úgy néz a fiúra, mintha lehetetlen, csodálatos dolgot kérdezne tőle. Amint Johann szólította, hogy kapitány úr, olyan furcsán hangzott ez. Igen, már harmadik hete kapitány, pedig nem is érdemelte meg. Tudja ő, mert nem dolgozik semmit. Állandó beteget jelent, csak cimmer a lezredes, a parancsnoka intézhette el. Ki tudja, milyen utakon, hogy mégis kapitány lett. Nem is örül a kinevezésének. Meg kellene hálálni parancsnokának, dolgozni szorgalmasan, de hiába. Képtelen dolgozni.
Nem vagyok éhes.
Nem vagyok éhes, ismétli Bólyai. Enni kell, mondja alázatos félénkséggel Johann. Akkor hozzál Szilvát. Szilvát hozz, ismétli határozottan. Parancsára, milyen Szilvát? Szilvát! Ezt már ordítja Bólyai kapitány, mire Johann hirtelen kiugrik a szobából. Azért elhozza Johann az ebédet is a kaszinóból, és a sült mellett a tálcán pár szem aszalt Szilvát. Bólyai megáll az étel előtt, fölvesz egy szem aszalt Szilvát, rágni kezdi, aztán kiköpi nagy lendülettel. Büdös szemét, mondja elkeseredetten, de határozottan. A Domáldi Szilva. A Domáldi Szilva. Az jutott eszébe. Aztán annak a Szilvának az íze, amelyet Bécsben evett egyszer Szász Károlynál. Az ebédhez nem nyúlt hozzá, lefeküdt, magára úszta a takarót rá a fejére. Éjszaka nem aludt. Éjszakánként nem tud aludni, sőt, akkor lázas munka folyik Bólyai kapitány szobájában. Akkor dolgozik matematikai problémáin. Ezt a munkát hajnalban hegedüléssel vagy sakkozással fejezi be. A hivatalos munka pedig csak marad, és ha eszébe jut, hogy már el kellene végezni, dűrohan fogja el. Belép Zimmer a lezredes a szobájába. A szőke, testes emberne felegy szemével ránéz Bólyai asztalára, látja rajta rajztáblát, rajzeszközöket, és ettől földerül. Látom, dolgozol szépen, ez helyes, szólt kedélyes vidámsággal. Nem tudom megcsinálni, feleli Bólyai elkeseredetten. És amint azt mondja parancsnokának, arca hevesen rángatózni kezd. Zimmer arca elkomorul. Ismeri már Bólyai arcának ezt a sajátságos rándulását. Mindig nagyfokú izgalom jelez nála. Hiába. Beteg ez az ember, állapítja meg magában őszintén, szomorúan és részvéttel. Zimmer odalép a rajztáblához. Mindössze néhány ceruza vonás rajta. Pedig milyen sürgős. Több mint egy hete Bólyainak kiadta ezt az egész könnyű munkát. És ezt sem csinálta meg. Ez a zseniális ember, aki máskülönben a legkomplikáltabb anyag és térszámításokat egy szempillantás alatt tudja megoldani. Csak beteg lehet. Sajnállak, fiam. Azt hittem, a két hónapi gyógykezelés után most már munkaképes vagy. Gondoltam, kinevezésed meghozza a munkakedvedet, mondja Zimmer csöndes hangon. Nem érdemlem meg, válaszolja Bólyai. Én téged más szemmel nézlek, mint a többieket. Te mindent megérdemelsz, de éppen ezért szedd össze végre magad, azt a csodálatos eszedet, és dolgozz valamit. Az Istenért csak éppen egy keveset, hogy lássák, hogy ne kelljen nekem szégyenkezni miattam. Fejezte be Bolya János a parancsnok a mondatát. Én mindent megteszek, amit lehet, de az a gyanúm, hogy neked valami titkod van, és azt tesz ilyenné. Hát rázd le magadról, és ébredj föl! Titkom? Mondja elborultan Bolyai. Nőügy? Kérdezi Zimmer. Nem, nem, semmi, felel Bolyai határozottan. Kapitány vagy, nemes ember. Előtted a gyönyörű jövő, olyan karriert csinálhatnál itt, amilyet csak akarsz. János főherceg, a pártfogót. Itt Lembergben is Lobovic herceg a várparancsnok. Nagy elismeréssel szólt rólad, hegedű játékoddal meghódítottad az egész társaságot. Én szívesen, csak ennyit tudott felelni Bolya János mindezekre nyögve. Ha én lennék a helyedben, milyen magasan állnék már? A vezérkarba volnék Bécsben. Bolya János szemére föllángolt. Sápadt arca kipirult hirtelen. Zimmer közelebb lép hozzá, suttogva mondja. Lobkovic herceg lánya, Hilda. Hogyan? Kérdezi Bolyai izgalomtól rekedt hangon. Amikor hangversenyt adtál nálunk, láttam, mennyire nézett. Minden udvarlóját elriasztotta addig magától, utána pedig már többször érdeklődött. Érdeklődött, ismétli Bolyai. Még ezt sem tartom lehetetlennek, nemes ember vagy. Fiatal, tiszt, nem tudom, hogy vagyonod van-e, de Lobkovic mérhetetlenül gazdag. Vagyonom nincsen, feleli Bolyai határozottan. Különös emberek vagytok ti, magyarok, folytatta Zimmer. Székely vagyok. Az nem mindegy. Nem. Az más. Zimmer szeme megint a rajztáblára szaladt. Nem tudom megcsinálni, mondja Bolyai. Akkor hát... Hallgatnak. Toppergés szűrődik be tompán az ablakon. Domáld, szólt Bolyai. Holnap benézek hozzád, mondja Zimmer kedvetlenül, és elmegy. Bolyai János nyomban nekiül a munkájának, rajzolni kezd, számol, dolgozik. Aztán összetépte a rajzlapot, újabbat feszített föl a táblára. Így dolgozott éjfél utánig. Akkor hirtelen álmosság jött rá. Hiába próbálta tartani magát, szeme lecsukódott. Ruhástól feküdt az ágyra, hajnalban egyszerre fölugrott, hogy bevégezze a munkát. Amikor végre elkészült vele, megállapította, hogy nem jó. Mindegy. Fölöltözött, elment a postahivatalba, s érdeklődött, hogy jött-e levél, de akkor a postát már bevitték a parancsnokságra. Az utcán sütött a korai tavaszi nap, vékonyan, de az asszonyok, lányok szeme sugárzott. Igen, tűzően szállt a parfüm, de Bolyai kapitány szem előtt kórházépület alaprajza sötét lett gúnyosan, örítően. Jött levél apjától, nem bontja föl most itt, majd csak a szobájában, úgy érzi, van valami a levélben. János az apja levelét olvasta. Feleségem, ki a te anyád is, ha nem is édes, a végét járja. Legyen számára egy könnyed. Életem nagy kiegészítője volt ő és apja fiamnak. A Magyar Tudós Társaság tagjává választott, nem a matézis érdeméből ugyan, hanem természettudományi munkálkodásomból kifolyólag, de az érdem így is megvagyon. Nagy Teréz meghalt tehát, tán meg is halt azóta. Apját elismerte a tudós társaság. Események ezek, de van itt egy külön levél is. És ez már furcsa dolog. Olvassa Bolya János a levél mellékletet. Kelt március 6-án Gausztól Göttingában lemásolta híven ilencfalvi százpál deák. Bolya János homlokára rászaladt a forró szédület. Itt van tehát, itt van a válasz, és elkezdi olvasni. Gauss válasz az appendixre, amit vár több mint egy esztendeje. Most valamit fiad munkájáról. Ha avval kezdem, hogy nem szabad dicsérnem, bizonyára meghökkensz egy pillanatra, de más nem tehetek. Ha dicsérném, akkor magamat dicsérnem, mivel a mű egész tartalma az út, melyet fiat követ, és az eredmények, amelyekre jutott, majdnem végig megegyeznek részben már 30-30 év óta folytatott elmélkedéseimmel. Valóban a dolog rendkívül meglepett. Szándékom volt, hogy saját idevágó munkásságomból, melyből egyéb iránt mostanáig csak keveset tettem papírosra, életemben semmit sem bocsátok nyilvánosságra. A legtöbb embernek nincs is meg a kellő érzéke az iránt, amin ez a dolog megfordul, és csak kevés olyan ember akad, aki különös érdeklődéssel fogadta azt, amit e dologról közöltem. Erre az érdeklődésre csak az képesít, ha nagyon élinken érzik, hogy mi hiányzik voltaképpen. Ezzel pedig a legtöbb ember nincs tisztában. Ellenben szándékom volt, hogy idővel mindent úgy megírjak, hogy legalább ne pusztuljon majd el velem együtt. Nagyon meglepett tehát, hogy már most fáradtság fölösleges, és nagyon örvendek, hogy éppen régi barátom fia előzött meg egy ilyen csodálatos módon. Kérlek, üdvözöld fiad részemről! Szívélyesen, és biztosítsd különös nagyra becsülésemről. Papír alig három tenyérnyi. És miért van az, hogy néha belefér az egész pokol? Egyszerű, szelíd, finom papír, amilyenen apja szokott írni mindig. A tinta is ugyanaz. Hogyan lehet, hogy egy ilyen levél mégis közömbösen lapul meg a postazsákokban sok száz levél között? Épp úgy utazik, mint a többi levél, mint az olyan, amiben az van, tisztellek és jó egészséget kívánok, vagy mint az olyan, amiben felszólítanak valakit, fizesse meg az adósságát. Ez is levél. És hogyan lehet, hogy tintájában, papírjában benne van egy csodálatosan gazdag, szépséges világ összeomlásának, fölégetésének minden üszke, pernyéje és búbánata. Bolya János elővette a hegedűjét, és elkezdett játszani. Bolya János hegedül, hegedül, csak egyre hegedül. Bejön Johan, ő már gyakran hallotta órát hegedülni, de így még soha. Ez más. Az arca, a szeme is milyen különös. Csak áll Johan a szoba sarkában. Nem lehet tudni, mennyi ideje. Ja, már talán dél is elmúlt, és a kapitány úr még mindig hegedül. Most már vígnótákat húz. De milyen vígnótákat? Johan nem ismeri. Ilyen sosem hallott. Ő lengyel fiú, szereti a vidám harmonikás polkákat, de ez a hegedű olyan bolond szilaj, részeg, hogy ezt nem is tudhatja senki a világon táncolni. És milyen a kapitány úr szeme? Jaj, milyen, nem lehet ránézni. Már igazán abba hagyhatná ezt a hegedülést, most már az ebédért kellene mennie, hoz ő szívesen Szilvát akárhonnan, kér Lobkovics herceg szakácsától, csak hagyja már abba a kapitány úr ezt a hegedülést. Már alkonyodik, még mindig szól a hegedű, A kapitány úr arca fürdik a verejtékben, szája meg kacagásra áll, foga is látszik, úgy kacag, de hangtalanul. Tovább nem bírja már, oda megy, szól neki, nem bánja, ha agyon üti is. Lassan, rettegő léptekkel megy Johann Bolyai Jánoshoz, gyengéden megérinti a vállát, de az csak néz tovább mereven, és hegedül. Most már megfogja, erősebben megrázza, hiába. Johann kirohan a szobájából, érzi, hogy itt most már baj van. Hova menjen? Merre? A parancsnok úrhoz megy. Ő a legjobb barátja kapitány úrnak. Jöjjön ide, lássa, milyen furcsa dolog ez. Zimmer jön, megáll az ajtóba. Bolyai nem néz rá, csak hegedül tovább. Az alezredes odaugrik Bolyaihoz, megragadja a kezében a már szakadozó vonót, és a másik kezével a hegedűt megállítja. Bolyai János megrázkódik. Mozdul szeme. Csodálkozva néz parancsnokára. Óna! Csak ennyit mond Bolyai János. Aztán leroskad a székre. Mi történt veled? Kérdi Zimmer elképedve. Tolvaj! Micsoda süvítéssel jön ki ez a szó Bolyai János szájából. Milyen eltorzult rekedtséggel, hasítóan. Tolvaj! Zimmer megdöbbenve lép hátra. Lovag. Udvari tanácsos. Tolvaj! Fölcsukló sírásba fulladnak Bolyai János szavai. Azonnal hívd az ezredorvos urat, mondja a parancsnok Johannak. Jön az ezredorvos, szikáran, gólya léptekkel, szőke barkója leng, csodálkozva néz szét a szobában. Nincs itt semmi különös. Bolyai kapitány ül az asztalnál, rendesen felöltözve, közömbös, nyugodt arccal. Talán rosszul van? Hajol fölé az ezredorvos.
Nincs semmi bajom,
válaszolta Bolyai János értelmes hangon. Csak éppen elfehéredett a szája. A reszket és a szeme tágult merev. Az ezredorvos megfogja a pulzusát. Bolyai hagyja erőtlenül. Azonnal lefeküdni, mondja az ezredorvos, és most már az ő arcán is látszik az ijegység. Johann levetkezteti, tűri nyugodtan, mint kis gyermek. Ne hagyd most magára, mondja Zimmer az ezredorvosnak, és elmegy szótlanul. Egy óra múlva láza volt, ki akart ugrani az ágyból, furcsa duhajnótákat énekelt, amiket gyerekkorában hallott a domádi cigány soron. Aztán lecsöndesült, és mély horkolással elaludt. Teljes 24 óráig aludt Bolyai János. Harmadnap délelőtt kifogástalan öltözékben, feszes szolgálati jelentkezéssel megállott Zimmer alezredes előtt, és kérvényt adott át neki. János főherceghez intézett kérvényt, amelyben kéri, hogy 3 hónapi szabadságot adjanak neki, amelyet Marosvásárhelyen tölthet el. A továbbiakban még kéri, hogy tudományos munkásságának érdekében 3 évre mentsék fel mindennapi szolgálat alól. A kérvényhez mellékelve volt Gauss levelének egy része, az, amelyik így szólt. Nagyon örvendek, hogy éppen régi barátom fia előzött meg ilyen csodálatos módon. Kérlek, üdvözöld fiad részemről, szívélyesen, és biztosítsd különös nagyra becsülésemről. Zimmer alezredes nyomban elolvasta a kérvényt, az alatt Bolyai könnyedséggel, délcegen, sima arccal állott előtte, mosollyal szája szélén. Tudod, hogy mindent megteszek érted, de alig, ha teljesítik a kérésedet. János főherceg, ő felsége talán emlékezni fog rám, és gondolom, hogy Gaussnak irántam való elismerése, mi kitűnik a kérvényből, jó kedvre deríti. kérvényem teljesítése érdekében. Gausz lovag, udvari tanácsos, híres, dicsősége nagy, mondja még Bolyai János. Hangja kedves, alázatos. Lovag, lovag, mormogta magába Cimmer alezredes. Eszébe jutott, hogy amikor Bolyai Jánossal az a furcsa hegedülési jelenet történt, a lovag szót ismételte eszelősen. Áthatóan ránézett Bolyai kapitányra, sejtett valami összefüggést a kapitány megdöbbentő hegedülése és Gausz levele között, de értelmét, lényegét nem tudta felfogni. Bolyai János arcáról még most sem lehetett semmit leolvasni. Mindent megteszek az érdekedben, mondta búcsúzóul Cimmer Bolyainak. Cimmer meglepve látta a következő napokon, hogy Bolyai János szorgalmasan dolgozik. Elvégezte mindazt a munkát, amivel hátrálékban volt, sőt, új munkát kért tőle. Cimmer örvendett ennek, azt hitte most már kedvenc tisztje lecsillapodott, és megint munkaképes, rendes katona. Két hét múlva parancs jött, hogy Bolyai Jánost Olomoucbe helyezték át, az új erődítési munkálatok kiszámításához. Mielőtt elutazott, megjött kérvényére is a válasz, megtagadták kérése teljesítését. Ugyanekkor fönt Bécsben, a tiszti nyilvántartóban a szolgálattevő írnok szikár közömbös germán betűkkel írta be Bolyai János minősítési táblázatának egyik rovatába a kapott utasítások szerint: egy művéért lovag Gausz udvari tanácsos úr megdícsérte, alkalmas a felsőbb matematika tanárának. De ezt Bolyai János nem tudta. A ridegen, köteles udvariassággal búcsúzott el Cimmertől. A többi tisztektől el sem köszönt. Kacskaringos fütyörészéssel lépett át a lembergi vár kapuján, és elindult.